Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorában a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádión, és ezúttal Színuha irodalmi rovatunkkal jelentkezünk, és folytatjuk a szerelmes verseknek az elemzését, megismerését, azokét, amiket az ókori Egyiptomban írtak. Ezúttal ismét a Chester Beatty papiruszról hoztam egy verset, a vers ciklusában egyébként az utolsó, tehát a hetedik vers, és Molnár Imrének a Gyönyörűség dalainak kezdete címen megjelent fordítás kötetében található, a nyers fordítás Kákosi Lászlónak a munkája volt. Tehát felolvasom azt a verset, amiről majd beszélni fogunk. 7 napja is elmúlt, hogy utolszor láttam a nővért. Rám tört a betegség, testem is elnehezült. Nem viselek gondot magamra sem én. Hiába tudós orvosok látogatása, nem enyhül meg a szívem gyógyszereiktől. A varázsló főpapok sem sokat érnek. Hogyan is tudnák ők, mi az én nyavajám? Csak hallanám, íme, ő jön, talpra ugornék. Az ő neve mindjárt orvosol engem. Küldönceinek érkezte, távolodása, ez az én szívem patikája. Több nékem a nővér valahány gyógyhírű szereknél. Több nekem ő, mint orvosi munkák hosszú tekercse. Lépteinek neszezése az én amulettem. Látása erőssé épít azonnal. Rám nyitja szemét, megújul a testem. Ajkáról egyetlen szó megerősít. Ölelése a bajt tova űzi. S elment tőlem tova egy hete immár. Tehát ez az a szerelmes vers, amiről beszélni fogunk, és aminek az ó-egyiptomi formáját is meg fogják ismerni, illetőleg elemezni is fogjuk. Mielőtt azonban ebbe belekezdenék, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiről is néhány szót ejtenék. Legutóbb ugye arról beszéltünk, hogy a vásárcsarnokban voltak egyiptomi napok, amelyen mi is részt vettünk, úgyhogy ott sokakkal találkoztunk, és számos kérdést vetettek föl, amit többek között a rádióban is hallani fognak válaszok formájában. A következő eseményünk pedig a június utolsó hétfőjén esedékes központi Nemzetek Házában megrendezett előadás, amelyeken viszont Egyiptom műemlékeiről fognak hallani egy nagyon érdekes előadást Andis Bernadettől, aki maga is restaurátor, és restaurátor szemmel nézte Egyiptom műemlékeit, és a tapasztalatairól fog beszámolni. Természetesen vetített képekkel kísérve, hogy pontosabban jobban lehessen érteni, látni, hogy mi az, ami egy restaurátornak föltűnt egyiptomi útja során. Mindezek után térjünk vissza a szerelmes versekhez, mielőtt azonban belemerülnék, van a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak egy Facebook oldala is, és ezen az oldalon éppen mostanában, talán ma került föl Nyári Krisztiánnak egy bejegyzése, az első fennmaradt magyar nyelvű szerelmes levél, ez ugyan nem vers, hanem csak levél, de érdemes megnézni, a 38 éves Turzó Elek Körmöci kamaragróf, országbíró és tárnokmester írta 1528. szeptember 9-én, és akinek címezte az Ormosdi Székely Magdolna volt, akinek a férje 2 évvel korábban halt meg, a Mohácsi csatában esett el, és akit aztán Turzó, tehát Székely Magdolnát, maga is feleségül vett, sőt 2 gyermekük is született. Ezt a levelet is érdemes elolvasni, mint az első magyar nyelvű szerelmes levelet. A nyelvezete is nagyon érdekes, és hogyha valaki elolvassa ezt a levelet, és arra gondol, hogy ma hogyan beszélünk, és akkor hogyan beszéltek, akkor sokkal jobban megérti azt, hogy az ókori Egyiptomban a 3000 év alatt mennyit változott az egyiptomiaknak a nyelve, ami a verselésben is visszaköszön. Ugye volt már arról szó, hogy az ókori egyiptomi verselés hangsúlyos verselés, tehát ütemhangsúlyok alapján írták a verseket, nem a hosszú és a rövid, hanem a mondatnak, illetőleg a szónak a hangsúlya alapján hangzott versnek a vers, és úgy tűnik, hogy a prózában is, tehát a művészi, irodalmi prózában, amit leírtak, ott is használtak ilyen hangsúlyt, tehát ritmikus próza volt tulajdonképpen, amit leírtak. Na most ez egy ritka dolog, de nemrégiben hallottam olyan magyar emberről, aki mindig versben beszélt, mondták róla, tehát hasonlóképpen beszélhettek a művelt egyiptomiak is egymás között, mondhatták el azokat a dolgokat, amiket leírásra méltónak tartottak, és amit aztán az írnokok kis gyermekkoruktól, 5 éves kortól körülbelül, de volt olyan, aki korábban is elkezdte tanulni az írás tudományát, és fokozatosan a korábban leírt szövegeknek a másolásával tanulták meg először a hieratikus írást, tehát azt a kézírást, amivel a fontos dolgokat lejegyezték, majd utána a hieroglif írást, ami a monumentális emlékeknek az írása, tehát amiket kinagyítva a templomok falán is megörökítettek. Hogyha erre gondolunk, akkor mindjárt azt is megértjük, hogy miért olyan nagy kár számunkra, hogy csak az Újbirodalom korából ismerünk szerelmes verseket, azokat a verseket, amiket a Ramesszida korban jegyeztek fel, azokat tudjuk ma is elolvasni, több papiruszon fönnmaradtak, ezek közül az egyik a Chester Beatty 1-es számú papirusz, ami olyan nevezetes, és amin tulajdonképpen 3 versciklus maradt fönn, a 3-ból az egyik rövid, mindössze 3 versből, a másik 2 jóval hosszabb, 7 versből áll, amelyiknek úgy tűnik, hogy mindegyiknek más és más volt a verselése, de tematikailag összefüggenek, és ez az összefüggés kis csokorrá alakította magukat a verseket. Most, mint említettem, tehát hangsúlyos verselés, ami azt jelenti, hogy a mondatokat olyan részekre törték, amik egy-egy fő hangsúlyt, vagyis hangsúlyos szót, azon belül szótagot tartalmaztak, és a többi az hangsúlytalan volt egy-egy egységen belül. Tehát ezeknek az egységeknek a számlálásával véljük felfedezni az ókori egyiptomi verseknek a titkait. Ez a vers, amit felolvastam, az első része az ókori egyiptomi nyelven úgy kezdődik, hogy Szefeh Erszef Bumái Szenet. Szefeh, ez 7-et jelent. Erszef, tegnapig. 7 tegnapig nem láttam a nővért. 3 egységre lehet osztani, 3 hangsúlyos egység található benne. Ezeket a hangsúlyokat részben nyelvtani alapokon lehet meghatározni, részben pedig a későbbi kopt nyelv verseléséből lehet visszakövetkeztetni, meg az ottani szó alakokból arra, hogy a rövidülések hogyan zajlottak, mi volt az, amit egybe tartozónak éreztek az egyiptomiak, és mi volt az, amit el lehetett választani. A következő sorban Akaken Hait Imi Hiperkui Hai Udenu. Na most ez a második sorként, amit felolvastam, itt mindjárt egy olyan igével kezdődik, ami egy úgynevezett reduplikáló ige, tehát egy szótag ismétlő ige, az ak, belép, szótag kétszer szerepel, jelezve ezzel az intenzitását a cselekvésnek. Tehát belépett enni nekem, tehát tulajdonképpen, amit az, később az imi kifejez, hogy belém lépett, a hait, és ez a hait, ezt ugye betegségnek fordította Molnár Imre, erre a szóra még vissza fogunk térni. Megbetegedett a szerelmes, miután most már 7 napja nem látta a kedvesét. Hiperkui, tehát valamilyen állapotba került, hai udenu, vagyis hogy a hai a teste, a húsa, nehéz, súlyos állapotba kerülve, így érzi most magát. És még az is jellemző erre az állapotra, ami ugye a haitnak a belépésével valósult meg, hogy elfelejti a testét, önmagát, tehát magáról is megfeledkezik. A hait betegségnek egy leírásában súlyosak a tagjai, és egyszerűen nem törődik saját magával, arról van szó. És hogyha már a hait betegséget itt ennyit emlegettem, akkor vele kapcsolatban érdemes tudni azt, hogy nem csak szerelmes versben szerepel ez a betegség, tehát a közbeszédben, hanem sok más helyen is előfordul, orvosi szövegekben és ráolvasásokban is jellemző az előfordulása. Ráolvasások esetében tudjuk, hogy az évvégi járvánnyal hozzá kapcsolatba, azzal a járvánnyal, amit Szahmet istennőnek a Hait démonjai, követei terjesztenek el az év végi időszakban, tehát azon az 5 napon, amit év felettinek mondtak az egyiptomiak, mivel a 360-hoz hozzá csapódtak. Ugye ezek azok a napok, amiket Totisten nyert meg a szenet játékon játszva, hogy meg tudjon születni 5 istenség, Geb és Nutnak a gyermekeként. Ők voltak Oziris, Szét, Ízis, Neftis és Hórusz, ezúttal az idősebb Hórusra gondoljunk. Tehát nem Ízis és Oziris-nek a gyermeke, a gyermek Hórusz, akit később Harpokratész néven ismertek az egyiptomi mitológiában, és ilyen formában, tehát ebben a görögös formában, Herpachered, ez az egyiptomi megfelelője, tehát Harpokratész formában még Magyarország területére is eljutott, hiszen itt Pannóniában is számos Harpokratész szobrot találtak, többek között, hogyha valaki elmegy Szombathelyre, ott az Ízeum területén is kerültek elő ilyen szobrok, tehát az Ízeumban is tisztelték, már csak azért is, hiszen Ízis gyermeke volt. Tehát a Hait betegséggel kapcsolatban tudjuk, hogy ugye a Hai tőből ered ez a betegség, a Hai szót pedig több mindenre is használták az egyiptomiak, igeként viszont alapvetően a mérni. Tehát kimér, megtölt alapjelentése van, és ebből vezethető le mindazok, amik még a ha tőhöz kapcsolódtak. Például a hau, a gabona mérő, ami egy foglalkozás volt, vagy a hai, ami mérő zsinór, feltehetőleg a mosdáshoz és iváshoz használt hau tál, tehát az a fajta edényke, amit a távol-keleti kultúrákban is használnak, a levest is ugye kiisszák egy tálból. Ilyesmit képzeljünk el ebben az esetben. Aztán a hau lenyúzott és darabolt bőr, tehát nem az a bőr, ami az emberen van, vagy az állatnak a bőre, a szőrös bőre, hanem miután már lenyúzták és előkészítették, a hát vadbőr, és itt már szörméről is van szó, és a már említett késes démonok. Mindezek már az Óbirodalom korában is megvoltak, jelezvén a szónak az ősi eredetét. A Középbirodalom korában azonban tovább gyarapodott a jelentésköre, és kialakult a paróka jelentése is a hau formájában. Illetőleg a halotti vászon a hait is ekkor jött létre, ami minden valószínűség szerint már annak a következménye, hogy hangváltozás történt, és itt ez a H betű, úgy szoktuk, hogy alul egy fél karikát írunk alá, és van olyan H betű, amelyik inkább az S felé játszik, amit alul egy vonallal szoktunk jelölni. Ez a kettő hangzásban viszonylag közel állt egymáshoz, és ez a halotti vászon, ez valószínűleg a hát holttest, az ahhoz tartozó etimológia alapján jött létre. Minden esetre a hait, a szenvedés, betegség szó is a Középbirodalom idejétől mutatható ki, ami nem jelenti azt, hogy ekkor jöhetett csak létre, de ekkorra került bele olyan szövegbe, ami fönnmaradt. A hai tőből eredeztetve, ami ki volt mérve valakire, tehát ilyen értelemben, amit el kellett szenvedni, amit ki kellett bírni. Tehát így jött létre ennek a betegségnek az értelme, jelentése. Ugyanakkor orvosi, kifejezetten orvosi szövegekben is gyakran előfordul, és ezen előfordulásoknál úgy tűnik, hogy egy összefoglaló, többféle betegséget is magába olvasztó dologról van szó, mert hogy van olyan orvosi szöveg, ahol mindenféle hájit betegségről beszélnek, és a mindenféle az elképzelhetetlen, egyetlen egy fajta betegség megjelölésére. Tehát ez bizonyos betegségeknek az összefoglaló neve volt. Hogy milyen betegségek, azt arra következtetni tudunk, tudnélik, vannak olyan leírások, amiknél pontosan megadják azokat a panaszokat és tüneteket, amikről egyrészt panaszkodtak maguk a betegek, másrészt az egyiptomi orvosok, amiket észleltek. Ebben az esetben itt ugye egy szerelmes versről van szó, tehát itt nem egy orvosi leírásról, nem egy konkrét betegségről beszélünk, hanem arról van szó, hogy rosszul érezte magát valaki, és valamilyen nagyon súlyos jelenségként tüntette ezt fel, hiszen az évvégi járványoknál is megjelenő halálos kimenetelű betegséget sokszor, esetenként legalábbis halálos kimenetelű betegséget említett, amelyiktől nagyon féltek, mert igen komoly volt. Tehát ez az, ami a szerelmi bánat ebben az esetben annak a megjelölésére szolgál. Na most, hogyha tovább nézzük ezt a verset, akkor úgy tűnik, hogy itt egyfajta lezárás van, mert hogy a kolonok, vagyis ezek az egyhangsúlyos egységet tartalmazó, a mondatnak azon egységeit tartalmazza egy kolon, ami önmagában is megáll, amit önmagában tudunk hangsúlyozni. Például, hogyha azt mondjuk, hogy itt ülök a stúdióban, akkor itt ülök a stúdióban, lehet így hangsúlyozni, itt ülök a stúdióban, egy újabb hangsúlyozás, itt ülök a stúdióban, egy másik hangsúlyozás, tehát itt három egységre osztik ez az egy mondat, három egységre oszthatom, mert mondhatom azt is, hogy itt ülök a stúdióban, és egy egységben is itt ülök a stúdióban. Tehát attól függően, hogy milyen formában kívánom felhasználni, egy gyors pergő beszédben az egész egyetlen egy egységként hat, egy lassabban, kettő vagy akár három egységben, ilyen egységekben gondolkozva, tehát ez az első része a versnek, három sorra osztható, és a három soron belül három-három egységgel, három-három kolonnal lehet kezdeni, és a megfeledkeztem a saját testemről is, a testemről magamról, hogy egész pontos legyek, az pedig két egységbe sorolható. Tovább megyünk a versnek a szövegében, akkor a következő sor ír iui eni na versunu buheribi en peherutsen na heriheb bu uat imsen bu ujau tai hait. Tehát megint ennek a betegségnek a nevével ér véget ez az egység. És hogyha a jelentését nézzük, akkor a legelején azzal kezdődött, hogy ha és amennyiben, ez ugye az ír, eljön én nekem, eljön én hozzám, a na versunu többes számban van itt, a fő orvosok, a nagy orvosok szó szerint, tehát a vezető orvosok, utána egy tagadás van, az én szívem nem elégedett az ő orvosságuktól. Tehát nem teszik az orvosságukkal, nem gyógyítják meg az én szívemet. És utána egy újabb csoport következik, a Heriheb papok, tudnélik ők papok voltak, olyanok, akik fölolvastak szövegeket, tehát fölolvasó papok, különböző szertartásokon jelennek meg, ábrázolásról is könnyen elkülöníthetőek, tudnélik nem csak, hogy papirusztekercs van náluk általában, akár el is maradhat, de az öltözetüknél a törzsükön egy keresztbe futó pánt jelzi a felolvasó papi voltukat. Tehát a felolvasó papok, ő bennük nincs meg az út, vagyis nem ismerik azt az utat, amivel, és itt jön a folytatása, megismer az én betegségem nem ismert számukra. Tehát nem ismerik azt az utat, nem ismerik annak a módját, ahogyan meg tudnának engem gyógyítani, hiszen a betegségemet sem tudják diagnosztizálni. Ezt a bizonyos hájit betegséget nem tudják közelebbről meghatározni. Ha pedig nem tudják közelebbről meghatározni, akkor nyilvánvalóan gyógyítani sem fogják tudni. Ők sem, nem csak az orvosok. Mielőtt rátérnénk, hogy mi is ez a különbség az orvosoknak, meg a felolvasó papokat miért vonja be ebbe a versbe, tartsunk egy kis szünetet, mindjárt hallgatunk zenét, és a zene után akkor innen folytatjuk a versnek az elemzését. Tehát akkor következik a zene.
Yeah.
Kedves hallgatóink, akkor ismét a Fáraók Földjén című műsort hallják itt a Kontakt Rádióban, és a színünk egy irodalmi magazinját, azon belül pedig egy szerelmes verset olvasunk a Chester Beatty egyes számú papírusznak, a C versének az utolsó versét, mármint a vers ciklusnak az utolsó versét, és ott tartottunk, hogy egy epekedő szerelmes ifjúról van szó, aki belebetegedett a szerelmi bánatába, és ebből a szerelmi bánatából nem tudják meggyógyítani sem az orvosok, sem pedig a gyógyítást nagyon jól ismerő felolvasó papok sem. És az a betegség, amiben szenved, az egy nagyon súlyos betegség, Haidtnak nevezik ezt a betegséget, különböző orvosi szövegekben is előfordul, és halálos kimenetelű is lehet, de nem mindig az, a szívrendszerrel, illetőleg a májjal kapcsolatban szokták orvosi szövegekben a leggyakrabban említeni, tehát minden valószínűség szerint olyan elváltozásokat okoz azoknak az összefoglaló neve, amik ilyen belső szervi betegségek voltak. Ez egyébként jól illik Szahmet istennőhöz is, akinek a követei ezt az évnek az elején szokták a nyilaikkal az külön az emberekbe eljuttatni, bár a Smith papíruszban például tudjuk, hogy a Haidt betegséget további más betegségekkel együtt az év elején, például a légy is terjeszthette az egyiptomiaknak az ismerete szerint. Tehát egy nagyon súlyos, halálos betegségbe esett ez a fiatal ember, mint kiderült a versnek az első sorából, hogy mert már 7 napja történt, hogy nem látta a nővért, a nővér ugye a kedvesnek az ókori egyiptomi megfelelője, ugyanúgy, mint a fivér az ifjú kedves férfiúnak a megjelölésére szolgál. Na most a betegség úgy jelentkezett nála, hogy a tagjai súlyosak, és meg is feledkezett teljes mértékben a testéről. Az orvosok pedig, a szunó orvosok, tehát azok az orvosok, akiket ma világi orvosoknak nevezhetnénk, az akadémiai orvostudománynak a művelői, tehát a mai értelemben vett orvosok, ők pedig orvosságot, gyógyszert akarnának neki adni, de hát ettől nem válik elégedetté, tehát nem gyógyul meg a szíve, és itt az ipszívet használja, és ez azért is fontos, mert a szív, az ipszív, az emberi testnek egy olyan szerve volt, ami orvosi értelemben is előfordult, és tényleges betegségeknél is, például a kenyér befogadására alkalmas volt a szív, ahogy az orvosi szövegekben szerepel, magyarul a táplálék is, hogyha valaki evett, ivott, annak is az ereje, annak is a hatóanyagai az ipszívbe jutottak el a vérkeringésen keresztül, amit a Hati szívvel hoztak az egyiptomiak kapcsolatba, bár az ő általuk elképzelt vérkeringés máshogy nézett ki, mint a Harvey által felfedezett és a mai orvostudományban tovább fejlesztett és jól ismert vérkeringés. Noha az egyiptomiak is tudták, hogy a pulzus megmérésével nagyon sok mindent ki lehet a betegséggel vagy az egészséges állapottal kapcsolatban deríteni. Tehát az orvosok orvosságokat, különböző anyagokból összeállított orvosságokat kínáltak volna arra, hogy ez az ipszív meggyógyuljon, mert nem csak a fizikai értelemben volt az emberi testnek a központja az ókori egyiptomiak elképzelése szerint, hanem a gondolkodásnak is, és az érzelemnek is. És itt ez mindjárt egy közös pont, a betegség és az egészséges állapot, illetőleg a szerelmes lét között, az ipszív az mindegyiknél fontos központi szerepet játszik. De nem csak ezek az orvosok nem tudtak segíteni rajta, hanem a nagyon bölcs, a papiruszokat jól ismerő, fölolvasó papok sem. Ez azért is lényeges, mert az egyiptomiaknak nagyon komoly könyvtáraik voltak, ezek a könyvtárak pedig jellemző módon templomokhoz kapcsolódtak, az úgynevezett életháza volt az a hely, ahová a művelt emberek, értve ez alatt az írnokokat, orvosokat, építészeket, mérnököket, és természetszerűleg a papokat is, meg a varázslókat, a papok és a varázslók az tulajdonképpen közös területen működött, csak különböző módszerekkel, az Isten világok, Istenek világával tartották a kapcsolatot, tehát ők is oda jártak, és ott az egyes papirusz tekercseket olvasták, azokat a papirusz tekercseket, amiket vagy külön-külön, vagy együtt, de nagyon gondosan tároltak az egyiptomiak. A tárolás módja pedig megint csak többféle lehetett, fönnmaradt olyan kis hengeres tartó, amibe például papiruszt raktak, és akkor így egyesével egy tartó, egy papirusztekercs volt elraktározva, és ilyenkor a tartóra előfordult, hogy díszt is ráfestettek, vagy pedig tekercseket összekötötték, lepecsételték, hogyha szükséges volt, ha olyan fontos volt, és nagy edényekbe rakták bele, meg vannak falba mélyített vájatok is, kis szekrénykék, amikben megint csak lehetett papiruszokat, papirusztekercseket tárolni. Na most a Herihebb volt az a papi személy, aki valamennyi papiruszt jól ismerte, és aki nagyon szépen jól tudott fölolvasni. Ez is nagyon fontos, nagyon nem mindegy, hogy hogyan olvastak föl az egyiptomiak, mert mint szó volt róla, a ritmusa a szövegnek meghatározó volt. Egyszerűen bizonyos szövegek nem érték el a megfelelő hatást, különös tekintettel a varázsszövegek esetében, hogyha nem megfelelő módon olvasták föl, ennek pedig jó ismerői voltak a Herihebb papok. Most az, hogy ebben az esetben a szerelmes ifjúhoz fölmerült az, hogy az orvost is, meg a Herihebb papot is elhívják, ez is betegségének a súlyosságát jelzi. A Herihebb pap még föl sem tudja ismerni az ő Hait betegségét, tehát, hogy melyik fajtája, mert mint említettük, ez egy összefoglaló név, többféle betegségnek a közös összefoglaló neve. Versünkben itt egy fordulat következik ezután, tudjuk, hogy mik a panaszok, a szerelmesnek a panaszai. Következik a következő rész, ami viszont már egy újabb helyzetmegállapítás, nevezetesen Pa Jedeni Mexi, Pa Enti Seanhi. Amikor azt mondják, itt van ő, ez az, ami engemet éltet, Rense, Pa Enti Tjezi. Az ő neve az, ami fölemel, fölállít engem. Pa Ak Per En Naes Iputiu, Pa Enti Seanh Ibi. Az, a ki és bemenése az ő hírnökeinek, ez az, ami élteti a szívemet. Tehát itt az ifjú megmondja, hogy mi az orvosság az ő bajára, mert ő tudja, hogy ő szerelmi bánatban szenved, és ilyen módon fejezi ki, hogy se anh, vagyis élteti, műveltető formájában, formájú igével fejezi ki. Először engem éltek, hogy itt van ő, tehát az ő megjelenése, utána pedig az ő neve az fölállítja, tehát ez azt jelzi, hogy olyan beteg volt szegény ifjunk, hogy még felállni sem tudott, feküdt, fekvőbeteg volt. De már hogyha csak a hírnökei jönnek ennek a leánynak, többes számról van itt is szó, tehát nem egy hírnökről van szó, és az, hogy belép és kimegy, ez is jelzi, hogy itt folyamatosan tartani kell a kapcsolatot ahhoz, hogy az ő szíve életre keljen, hogy az igazán éljen. A szív pedig ugye az egész embert is jelölheti. Ezt, hogyha megnézzük mondathangsúly szempontjából ezt a részt, akkor megint csak azt találjuk, hogy először, ha azt mondják nekem, ez az első egység, Pajedeni, ez ugye halljuk, hogy az egyiptomiban lényegesen rövidebb, mint a magyarban, íme ő, ahelyett, hogy itt van, így fejezték ki, Ez az, ami éltet, ez meg a harmadik kolon. Utána két egységben van rendezve, hogy az ő neve az fölállít, majd megint három egységben következik az hírnökökkel kapcsolatos rész. Tovább haladunk következő egységekre. Ach eni szenet er peherut nebut. Vagyis itt hasznos nekem a nővér mindenféle orvosságnál. Vagyis középfokról van szó, hasznosabb önmagában az orvosságokat félre lehet tenni, hogyha ott van, mint ahogy már előbb is mondta. Versieni ertá demegit. Nagyobb, lehet mondani, hogy fontosabb ő nekem. A demegit az olyan tekercs, amin többféle dolog össze van gyűjtve, tehát a gyűjteményes könyveknél. És ezt általában az orvosi gyűjteményes könyvekre szokták használni, akár jatromágikus, tehát gyógyító mágiáról van szó, akár pedig a mai értelemben vett receptes könyvről, vagy esett leírásoknak a sorozatáról. Pai ucsá, pászeák, en bener. Az én ucsá szerepel itt, az én épségem, az én amulettem, ugye a determinatívumról tudjuk, hogy itt az amulett az, amelyikről szó van, az az ő belépése. Ez azért érdekes, megint csak, mert újabb visszautalás van az előző egységre, ugye először a peherettel, az orvossággal, a mai értelemben vett orvosra utal vissza, valamivel előrébb, amikor elmondja, mint állapotot, hogy jönnek hozzá az orvosok. Következő sorban a demedzsettel, a gyűjteményes könyvvel az életházára utal, illetőleg a nagy tudású szakemberekre, tulajdonképpen a Herihep papra is érthető ez, majd utána jön egy olyan utalás, ami egy újabb gyógyító ember típusra utal, az ujjat szemmel gyógyított nagyon gyakran, illetőleg más amulettel az amulettember vagy varázsló, aki megint csak az orvosoknak egy speciális esetét fejezte ki, azt jelenítette meg. Mindezeknél természetszerűleg sokkal többet ér, hogyha megjelenik a leányka. És hogyha már megjelenik, mi történik? Erről szól a következő rész. Peteriszi ká szenebi. Meglátom őt, egészséges vagyok a lelkem tekintetében. Venesz iretsze rempit hái. Kinyitja ő az ő szemét, mármint hogy rátekint, arról van itt szó. Megifjodik az én testem. Medosze ká rudzsi. Beszélő, tehát az ő beszéde, az erősítése, szilárdítása a lelkemnek. Vagyis, hogyha ő beszél, akkor én megerősödöm, meggyógyulok. Amikor valaki meggyógyul, betegségből annak az egyik kifejezési módja volt ez az ókori egyiptomi orvosi szövegekben, hogy megerősödik, megszilárdul, tehát ezzel a rúcs igével fejezve ki. Ezután jön a záró egysége ennek a résznek, az ifjú beleéli már magát, hogy mi történik akkor, hogyha itt van a leány, Iui hepetsze, szeherisze, dzsút heri. Vagyis megölelem őt, és elűzi ő a rosszat tőlem, belőlem. Héperisze, em ai, her szefeh, herú. De elment ő, én tőlem, 7 nappal ezelőtt. Tér vissza a jelenbe. Na most itt is, hogyha megnézzük a hangsúlyos egységeket, a kolonokat, akkor megint csak 2 és 3 kolonokat különíthetünk el, és versszakokba is rendezhetjük ezeket a kolonokat, ezeket a verssorokat, amik 2 vagy 3 kolonból állnak, és hogyha így összerendezzük őket, akkor nagyon érdekes egységeket lehet létrehozni, 2 vagy 3 sorból álló egységeket, illetőleg vannak olyan egységek, amik önmagukban vannak, és ilyen módon váltakoznak a 2-soros egységek, először egy önálló 1-soros egység, aztán egy 2-soros, aztán újabb 2-soros egység, megint 1-soros egység, 2-szer önállóan szerepelve, megint 2-soros. Hogyha elrendezzük, akkor nagyon érdekes váltakozó ütemű verselést találunk itt, váltakozó ütemű sorokat találhatunk, úgyhogy ilyen módon meg lehet állapítani, hogy az egyiptomi verselésben volt már szó olyan, amelyik körül öleli, tehát A-val kezdődik, aztán jön a B, C, megint B, és utána megint A. Volt olyan, amelyik elkezdi egyfélével, aztán mindig hozzáadódik, tehát A, B, C és D formával. Itt pedig azzal találkozunk, hogy van egy A, aztán jön egy B, megint A, aztán ismét B, B, A, B, tehát váltakozik. Mielőtt befejeznénk a versnek az elemzését, akkor megint egy kis zene fog következni, egy rövid zenei betét után pedig összefoglaljuk mindazt, ami elhangzott, és ennek a versnek a környezetével is megismerkedünk. Tehát akkor következik a zene. Kedves hallgatóink, tehát a Fáraok földjén műsor Színuhe rovatában szerelmes versekről beszéltünk, egész pontosan a Nagy gyönyörűség mondásainak kezdete című versről, ami a Chester Bitty papirusz 1-es számú papirusznak a első oldalán található, tehát a cím oldalán található, és egy vers ciklusnak a része, amely vers ciklus 7 versből áll, az elsőben leírja, hogy milyen csodálatosan szép az a hölgy, aki a szíve választotja, ezt a verset már egy korábbi adásban hallhatták. Utána a leánynak a verse következik, az, hogy ő hogyan érez az ifjú iránt, fívérem hangja fölzaklatja szívem, kezdi a verset, miatta emészt a betegség, előre vetítve azt, hogy ha ő beteg, akkor a férfiú is tud beteg lenni, ugye erről szólt a mi versünk. Utána megint csak a leány folytatja, hogy szívem még szépségén tűnődik, mintha csak ott ülnék mellette lakában, tehát elképzeli, hogy milyen lenne együtt lenni vele, hogyan tudnának együtt lenni, és ebből az is kiderül, ebből a harmadik versszakból, harmadik egységből pontosabban, versből, hogy Mehinek nevezik az ifjút. Majd utána következik a negyedik vers, ahol magát csinosítja, legyezőt fog a kezébe a leány, festéket sem tud izgalmában a szemére tenni, majd jön az ötödik, ahol aranylót, vagyis háthoristennőt dicséri, az ő diadalmát zengi, az Úr asszonyát az egeknek, ahogy Molnár Imre a műköltésben írta, és újong, meg hatalmasnak érzi magát, hogyha meghallja, hogy itt van a leány, ugye ez az az ötödik verszak, amit a múltkoriban olvastunk, és itt az ifjú az, aki így lelkesedik a leányért. Majd utána ugyanő a hatodik verszakban írja, hogy elment a háza előtt, és rápillantott, és ezután következik, hogy nagyon boldogan egymásra találnak. A leány fejezi be, hogy a fivérem meglásson végre egy ilyen, mely gyönyörűségben telik. Ez a hatodik versnek a vége, tehát így ér véget a leány epekedésével, és ezután szinte hideg zuhanyként érkezik a hetedik versszak, amiben kiderül, hogy 7 napja is elmúlt, hogy utolszor láttam a nővért. Rám tört a betegség, testem is elnehezült. Nem viselek gondot magamra sem én már. Hiába tudós orvosok látogatása, nem enyhül meg a szívem gyógyszereiktől. A varázsló főpapok sem sokat érnek. Hogyan is tudnák ők, mi az én nyavajám? Csak hallanám. Íme ő jön, talpra ugornék. Az ő neve mindjárt orvosol engem. Küldönceinek érkezte, távolodása, ez az én szívem patikája. Több nékem a nővér valahány gyógyhírű szereknél, több nekem ő, mint orvosi munkák hosszú tekercse. Lépteinek neszezése az én amulettem, látása erőssé épít azonnal. Rám nyitja szemét, megújul a testem. Ajkáról egyetlen szó megerősít, ölelése a bajt tova űzi. S elment tova tőlem. Egy hete immár. Ezzel fejezzük be, mi is immár befejezzük a mai műsorunkat. Jövő pénteken ismét találkozunk, addig pedig kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.